Szerintem van katonai célja a támadás, csak nem abban az értelemben, hogy itt egy területszerző hadjáratról lenne szó, egy PR stuntot kellett végrehajtani, amiben Ukrajna bizonyítja azt, hogy ő valóban képes még érdemi csapást mérni az oroszokra, annak ellenére, hogy folyamatosan a korábbi időben rossz hírek érkeztek a frontról.
Múlt héten Ukrajna átvette a kezdeményező szerepét a már 2,5 éve zajló háborúban. Betörtek Oroszországba. Most az orosz civil lakosság menekül, ráadásul nem szeparatista akcióról van szó, hanem vállalt ukrán hadműveletről. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a háborús kudarcok esetén hallgatag Vlagyimir Putyin is megszólalt, az ukránokat pedig több mint egy hete nem sikerült kiszorítaniuk a saját területükről. Miért ment át Ukrajna védekezésből támadásba? Milyen stratégiai, politikai célok húzódnak meg a kurszki benyomulás mögött? Hogyan reagál Oroszország? Ki tudják-e szorítani az ukránokat, és hogyha igen, mikor és hogyan? Erről fogom kérdezni Németh Andrást és Lentár Balázst, a HVG újságíróit. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Köszöntöm tehát a stúdióban Németh Andrást.
Sziasztok!
És Lentár Balázst.
Sziasztok!
Kezdjünk is rögtön az elejétől. András, arra kérlek, hogy foglald nekünk össze, hogy mi történt az utóbbi bő egy hétben, hogy mitől más ez, mint a korábbi tavalyi belgorodi offenzíva volt, illetve hogy milyen mélyen nyomultak be most az ukránok, mit várnak egyáltalán ettől az egész támadástól?
Ez egy teljesen új fejlemény tulajdonképpen, tehát Ukrajna több támadást hajtott végre, de ezek a nagyobb támadások mind azokra a területekre összpontosultak, amelyek megszállás alatt voltak korábban, tehát ugye 2022 másik felében visszafoglalták Harkiv környékén, majd utána lent délen Herszon környékén, ez egy nagyon jelentős több ezer négyzetkilométert érintő akció volt, aztán utána 2023-ban próbálkoztak egy nagy ellentámadással, ez nem volt sikeres, itt egy-két helyen tudtak csak behatolni, de ez szintén az a terület volt, ami megszállás alatt volt 2022 óta. Oroszország területét is támadták az ukránok, de nem ilyen mértékben, tehát pár tucat emberrel, ezek jellemzően orosz állampolgárok is voltak, akik mindenféle zavaros ideológiai megfontolásból Putyin ellen akartak harcolni. Teljesen egyértelműen ezek azért ukrán segítséggel mentek át a front, vagy a határ másik oldalára, de ezek jelentéktelen akciók voltak, hamar vissza is verték őket. Most viszont augusztus 6-án indult ez a Kurszk környéki ukrán támadás, nem is ellentámadás, hanem megtámadták ugye Oroszország területét. Először arról volt, hogy ez pár száz ember, aztán kiderült, hogy nem, ez több ezer ember, kiderült, hogy ez több dandár, tehát ugye egy ukrán dandárban 3-5 ezer közötti katona a megfelelő mennyiségű harcjárművel vesz részt, tehát az én tippjeim szerint ez legalább 7-8 ezer embert jelent, ami már egy jelentős tényező. Eleinte teljesen, szinte ellenállás nélkül tudtak előre haladni. Vannak ilyen teljesen oroszok számára megalázó képek, amelyeken az látszik, hogy orosz katonák ott pár ukrán katona előtt megadva térdelnek, tehát ez mindenképpen egy jelentős kudarc volt az első egy hétben. Egy körülbelül 40-50 kilométer széles és 20 kilométer mély zsebet foglaltak el, ez körülbelül akkor 1000 négyzetkilométernek felel meg, ugye azért és arányában ez körülbelül akkor, mint kétszer Budapest, tehát Oroszország méretehez képest nem jelentős, de ez mindenképpen egy új fejlemény abból a szempontból, hogy nagyon sok hibája kiderült az orosz hadseregnek, tehát én nem hiszem el, hogy nem látták azt, hogy több ezer ember van a határ másik oldalán, nem tettek óvintézkedéseket, tényleg nem tanulnak abból, hogy hogyan vigyék oda az erősítést, tehát több videófelvétel van arról, hogy hogyan lőttek ki járműoszlopokat az összes orosz katonát megölve. Aztán az is kiderült, hogy a kitelepítés, tehát ugye körülbelül 2000 embert akartak kitelepíteni, evakuálni, ez sem ment simán. Tehát, hogy az orosz hírodalakat nézzük, akkor rengetegen mondják azt, hogy fejetlenség volt, nem lehetett tudni, hogy ki hova. Tehát ez mindenképpen egy jelentős kudarc Oroszország számára.
Mit akart ezzel az egésszel Ukrajna elérni? Most kicsit fordulok hozzád, Balázs.
Hivatalosan nem tudjuk. Gyakorlatban meg olyan tippeink lehetnek, hogy mi is lehet az ukránoknak a valós célja. Ahogy én látom a helyzetet, ez egy nagyobb méretű portya tulajdonképpen, amit az ukránok elvégeztek, vagy végeznek még mindig. Ez azt jelenti, hogy átmentek orosz területre, orosz területen próbálnak minél nagyobb veszteséget okozni az ellenségnek. Ez egyfelől azért használ nekik, mert hogy természetesen háborúban állnak, és az ellenség hadi anyagát és emberanyagát pusztítani hasznos. Másfelől pedig azért, mert akik velük szemben állnak ebben a térségben, ezek nem orosz frontkatonák, hanem sorozat katonák, illetve a Rosgvárdia az orosz nemzeti gárdának az egységei, illetve különböző rendvédelmi meg hírszerző erők, ugye az FSB van még jelen a térségben. Ezeknek a katonáknak nincsen fronttapasztalatuk, az első vonalbeli ukrán csapatokkal szemben jóformán tehetetlenek, egészen addig, amíg komoly létszámban nem lesznek jelen a térségben. Ennek van egy olyan hatása is az orosz társadalomra, hogy egy kicsit közelebb viszi, megélhetőbbé teszi számukra azt a háborút, aminek eddig csak a fotelből drukkoltak. Mert ugye belegondolunk abba, hogy egy orosz sorozott kiskatona, hogyha fogságba esik, ne adj Isten, elesik a fronton, annak azért jóval keményebb társadalmi üzenete van, akár a családjára nézve is, mint egy olyan orosz katona esetében, aki vállalta ezt a dolgot, hogy bezupált önként a hadseregbe, és a szerződéses katonaként elment Ukrajnába harcolni, és ott mondjuk ő elesik, az egy másik történet, ott okkal fel lehet tenni a kérdés, hogy minek ment oda, még egy sorozott katona esetében ezt nem lehet megcsinálni.
Az utóbbi egy-másfél évben egyre több olyan hang merült fel, és az ukránok is riogattak ezzel, hogy az egyre apadó nyugati támogatás mellett, valamint az ukránoknak az egyre romló morálja mellett viszonylag nehéz lesz fenntartani az ukrán védekezést az orosz betörésekkel szemben. Hogyan következik egy ilyen gondolatmenetnek a végén az, hogy akkor most megtámadjuk Oroszországot?
Ez egyfajta elkeseredettségről is tanúskodik, és mindenképpen szerintem van egy ilyen figyelemfelhívó célja is. Tehát ugye épp azt látjuk, hogy a háború első évében nagyon jelentős volt a nyugati támogatás, ez folyamatosan apad, tehát még hogyha meg is érkeznek, meg is szavazzák az amerikai törvényhozásban ezt a 60 milliárd dollárt, amit megszavaztak végül, meg az Európai Unió is megszavazza a pénzeket, de érezhetően kezd a világ hozzászokni ez a háborúhoz, tehát ugyanúgy kezd hozzászokni, mint hozzászoktak a délszláv háborúhoz, ami szerintem megint egy súlyos hiba volt, de egy emberi természet már ilyen. Tehát mindenképpen szerintem Ukrajna meg akarta mutatni, hogy tud még kezdeményezni. Mindenképpen ez nagyon jó volt az ukrán hadsereg morálja számára. Tehát én nagyon sok ukránnal beszéltem az elmúlt hónapokban. Tényleg azt látom, hogy ott is növekszik a kiábrándultság, fáradtság. Teljesen jogosan teszem hozzá. Tehát a figyelemfelhívás mindenképpen egy cél volt. Nagyon fontos cél volt tényleg az, hogy megmutassák azt, hogy az orosz hadsereg egyáltalán nem verhetetlen. Egy harmadik cél mindenképpen szerintem az is volt, hogy elvonjanak erőket azokra a frontszakaszokról, ahol hónapok óta nyomás alatt van az ukrán hadsereg. Én sem hiszem azt, hogy itt az lenne a cél, hogy ezt tartósan megszállva tartsák ezt a területet. Tehát ez nem is opció szerintem. Tehát oda vezényelnek bármennyi orosz erőt, és oda fognak vezényelni. Tehát én szerintem amíg lehet ezeket a katonákat vissza fogják vonni, és akkor ugye ők tudnak tovább harcolni a többi frontszakaszon.
Ez világos, tehát inkább politikáról van szó.
Egyértelműen szerintem. Tehát ennek katonai jelentősége. Ugye az ukránok mondják azt, hogy onnan támadták Ukrajnát, onnan lőttek, de hát nagyon sok felőlük Ukrajnát.
Szerintem van katonai célja a támadás, csak nem abban az értelemben, hogy itt egy területszerző hadjáratról lenne szó, vagy hogy Kurszk városát, vagy ne adj Isten az atomerőművet szeretnék fenyegetni az ukránok, vagy akár a gázhálózattal akarnak valamit kezdeni, mert hogy az kise kéne lépni Ukrajnából, hogyha ez lenne a tervük. Itt inkább arról van szó, hogy amikor egy háborúban álló ország hadműveletet indít, akkor annak van egy politikai és van egy katonai vetülete. A politikai vetülete az nagyjából, amit az András elmondott, hogy itt egy PR stuntot kellett végrehajtani, amiben Ukrajna bizonyítja azt, hogy ő valóban képes még érdemi csapást mérni az oroszokra, annak ellenére, hogy folyamatosan a korábbi időben rossz hírek érkeztek a frontról, ami egy kicsikét darálta egyfelől a hazai morált, illetve a nyugati támogatóknak a támogatási kedvét is. Emellett viszont természetesen a támadásnak van katonai célja is, és ez a katonai cél, ez a káosz csinálás Oroszországon belül, megzavarni az orosz csapatok mozgását, minél, ahogy korábban mondtam, minél több hadianyagot elpusztítani, és miután ezzel megvannak, akkor majd lassanként elhagyni azt a területet, mert ugye nyilvánvalóan jönnek majd be az elkövetkezendő hetekbe oda orosz utánpótlások, orosz csapaterősítések, és egy ponton majd az oroszok, jelenleg még nincs annyi emberük a szektorban, de majd előbb-utóbb lesz annyi, amennyivel fel tudnak állítani egy normálisan működő arcvonalat, ami már nehéz lesz átmenni az ukránoknak.
Mit jelent ez a majd előbb-utóbb? Tehát nagyjából milyen időtávon belül lehet az reális, hogy az oroszok onnan kiszorítsák az ukránokat, az ukránok pedig elkezdjenek onnan kivonulni?
Ez szerintem nem sok, tehát néhány hét. Tehát ugye már azt lehet tudni orosz forrásokból, hogy komoly légicsapásokat mértek az oroszok az ukránokra, állítólag megállt az előrenyomulás, és szerintem addig kell kivonni ezeket az erőket, amíg nem zárul be esetleg mögöttük egy csapda, mert hogyha őket ott körbe fogják, akkor az a halála legyenlő. Tehát én szerintem ez napok, maximum hetek.
Nézzünk hát egy picit a frontnak a másik oldalára. Említettétek, hogy Oroszországnak ez egy egyértelműen és hatalmas kudarc. Hogyan fordulhatott elő az, hogy az ukránok így meg tudták őket lepni? Beszélhetünk még egyáltalán Ukrajna területén orosz hírszerzési képességekre?
Szerintem ez a két dolog nem zárja ki egymást. Itt arról van szó, hogy egyfelől az oroszokban nem csak a háború kezdetétől kezdve, hanem hagyományosan él egy lenézés az ukránokkal szemben. Nem veszik őket komolyan, nem véletlenül hihető annyira egy orosz számára az a propaganda, hogy Oroszország valójában a NATO-val vagy Amerikával áll hadban Ukrajnában, nem a lenézett korábban ugye kis oroszoknak nevezett ukránokkal szemben. Éppen ezért nem feltételezték róluk, hogy egy ilyesmire képesek lennének. Azt, amit mondtál, hogy voltak csapatmozgások a régióban, azt az ukránok nagyon ügyesen elleplezték. Még, hogy volt, várjál? Igen, 2024 május elején indítottak támadást az oroszok Harkivnál. És néhány héttel később az ukránok elkezdtek arról beszélni, még maga Zelenszky is bejelentette, hogy az oroszok egy újabb támadásra készülnek Szumi ellen. És ennek következtében elkezdtek csapatokat összevonni Szuminál, az oroszok meg röhögtek a markukba, mert ugye ők a régi napóleoni bölcsességre hivatkozva nem tettek semmit, mert hogy sohasem szabad meg az ellenségedet, amikor hibát követel, és úgy gondolták, hogy ott az ukránok oda viszik a csapataikat, hát hadd üldögéljenek, ott ők úgyse akarnak támadni, biztosan nagyon fognak hiányozni a Donbasszról, amikor megindulunk, gondolták az oroszok. És ennek lett a következménye az, hogy az ukránok viszont átmentek.
Augusztus 12-én, tehát néhány nappal az ukrán betörés után megszólalt a kurszki ukrán offenzívával kapcsolatban Vlagyimir Putyin is. Ő arról beszélt, hogy Ukrajna arra törekszik, hogy a jövőbeni tárgyalási pozícióit javítsa az oroszokkal szemben. Mit jelent az, hogy megszólal Putyin? Tehát mi zajlik jelenleg a Kreml falai mögött? Van-e esetleg olyan pánik, mint ami mondjuk a Prigozsin lázadás idején volt?
Én biztos vagyok abban, hogy igen. Tehát szoktam hallgatni Putyin, és most több beszédében is össze-vissza használt. Tehát hibákat követett el, szemmel láthatóan nagyon ideges. Tehát többször rászólt azokra, akik jelentést tettek nála. Tehát teljesen egyértelműen ideges, az is biztos, hogy az egész orosz hadvezetés ideges, mert ez mindenképpen egy nagyon komoly kudarc. Tehát éppen amit mondtál, hogy a lenézett ukránok, ami az orosz médiában, az egész ukrán hadsereg már le van győzve, tehát ez a hadsereg átment és ott grasszál, most már több mint egy hete, ez mindenképpen idegességet kelt. Ugye azt is tudjuk, hogy nem lehet azért teljesen vadul nekiesni, tehát azért ez orosz terület, hogyha itt romokba dőlnek a házak, akkor még nagyobb lesz az elégedetlenség az orosz polgárok köré. Tehát viszonylag visszafogottan kéne az ukránokat itt legyőzni, nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog, tehát szerintem ők előbb ki fognak vonulni, tehát mindenképpen idegesség van, félelem van, és van egyfajta párhuzamosság a Prigozsin pucsisek között, tehát a Prigozsin is elindult, és egészen Moszkva közeléig el tudott sétálni, úgyhogy komoly ellenállásban nem ütközött. Most tulajdonképpen ugyanez zajlik, tehát van egyfajta párhuzam, ugyanaz a félelem is szerintem megvan.
Meg azért a Putyin-féle, hogy is mondjam, kapkodásban, meg idegességben szerintem az is benne van, amit az orosz hadi bloggerek egy része rebesget, hogy ugye a műveletért, tehát az ukrán betörésért a valódi felelőst, azt Valeri Gerasimov vezérkari főnökben jelölték meg, mert hogy Gerasimov állítólag a támadást megelőző napokban csapatokat vont el a kurszki régióból, és vezényelt át máshova. Na most, ha valaki, akkor Gerasimovnak tudnia kellett, hogy vele szemben ukrán csapatokat vontak össze. Tehát pontosabban a kurszki régióval szemben ukrán csapatokat vontak össze. Tehát, hogyha Gerasimov onnan csapatokat von el, az csak egyetlen okból teheti, parancsra. Márpedig Gerasimovnak csak egy ember adhat parancsot.
Már csak azért is ideges a Kreml, mert ez a 200 000 ember, akit evakuáltak, meg aki ott van még, meg aki ebben a veszély, ezek mind elégedetlennek lesznek. Tehát valóban az orosz lakosság most először tapasztalja meg ezt a háborút, és én figyelem a reakciókat, hogy mit írnak ezek az emberek, hibáztatják az orosz államot, de nagyon sokan vannak, akik egyébként azt mondják, hogy még jobban oda kéne csapni az ukránoknak. Ez megint ugye egyfajta vita Kremlön belül, hogy mennyire lehet keményen fellépni Ukrajna ellen, nagyon keményen lépnek föl, de van, aki még ennél durvább akciókat akar, és szerintem már Gerasimov nevét említetted, én nem vagyok benne biztos, hogy nem lesznek komoly tisztogatások egyébként az orosz hadvezetésen belül, mert ilyenkor szokott lenni.
Kicsit már belekaptál abba, hogy mi újság az orosz társadalmon belül. Hogy látjátok azt, hogy oké, persze most a Kurszki régióban nagyon sokan saját testközelből élik meg azt, ami ott történik, és amit az ukránok csinálnak, meg amit az oroszok nem csinálnak főleg. De mi újság a társadalomnak abban a részében, amely közvetlenül a háborút most nem tapasztalja meg, egyáltalán értesülnek arról, hogy mi történik abban a régióban?
Értesülnek, de természetesen nem a tényeknek megfelelően, tehát már az első pillanattól fogva azt tudjuk, hogy az orosz népesség a hivatalos médiumokból annyit tud, hogy az ukránok betörtek, ez egy nagyon súlyos provokáció, de visszavertük, vissza fogjuk verni, nincs akkora baj, tehát ők ezt nem ismerik el akkora bajnak, mint amekkora, de ez teljesen természetes, tehát az egész orosz propaganda ilyen, amit a Balázs is említett, hogy az orosz propagandában Oroszország nem is Ukrajna ellen harcol, hanem a NATO ellen. Ugye az orosz propaganda megint ugye, meg a Putyin is azt mondja, hogy az ukránokat a nyugatiak piszkálták föl, hogy vonuljanak be. Ez egyfajta háború Oroszország ellen. És azt kell, hogy mondjam, hogy az orosz társadalom jelentős részt vevő erre. Tehát az általam valóban függetlennek tartott Levada központ, ez egy közönkutató cég, ott Putyin népszerűsége változatlan, 80% körül van. Ők ugyan akarnának békét, úgymond, de csak úgy, hogyha megtarthatják azt, amit ők már elfoglaltak. Tehát az orosz társadalomban valóban létezik most ez a vakság Ukrajna irányába, és sajnos szerintem a többség támogatja ezt a háborút még mindig.
Mondjuk az a része ennek a dolognak, ami nem mérhető, viszont kétségtelenül jelen van az orosz társadalomban, az a sorok között olvasás képessége. Ugyanis az orosz propaganda az hagyományosan ilyen, ez nem most találták ezt ki, hogy mondjuk, hogy betörtek az ukránok, és hősiesen megállítottuk őket, aztán azt lehet látni, hogy ez a hősies megállítás mindig néhány faluval arrébb tevődik az orosz hadműveleti központ felé, tehát hogy ez annyira nem újdonság, hogy már Tolsztoj is ezt a sztorit tulajdonképpen megírta a háború és békében, ezt fel is olvasom gyorsan. Az újságok, amelyekből az öreg herceg először értesült az ausztriaci csatáról, nagyon röviden és határozatlanul, mint mindig, csak annyit írtak, hogy az oroszok ragyogó csaták után kénytelenek voltak meghátrálni, és hogy a visszavonulást a legnagyobb rendben hajtották végre. Az öreg herceg ebből a hivatalos közleményből is megértette, hogy a miénket szétverték.
Igen, és megfelelő jobb pozíciókat vettek föl, igen.
Kicsit még térjünk vissza a katonai oldalára. Említettétek azt, hogy szépen lassan orosz átcsoportosítások következhetnek. Honnan vonhatnak el jelenleg csapatokat az oroszok, hogy megállítsák az ukránokat?
Hát egyrészt elvonhatnak a közvetlen közelről, tehát a Donyec medencéből, meg aztán ugye az orosz hadsereg elég nagy, tehát amikor ott voltam tudósító, rengeteg laktanyában jártam, egy komoly állományban, fegyverben, amit említettél, a Rozgvárdia, tehát a Nemzeti Gárda, nem tudom, hogy mekkora a harc képesség és a harc ereje, éppen azért nem, mert nem harcedzett katonák vannak. Szerintem létszámgond ebből a szempontból nincsen, fegyverhiány sincsen. Itt csak tényleg nekem úgy tűnik, hogy elrontották a logisztikát, tehát azért már több mint egy hete tart ez az ukrán támadás. Én azt hittem, hogy sokkal gyorsabban lesznek képesek csapatokat odavonni, de biztos, hogy ez jelentős hiányt az országon belül nem fog mármint katonából okozni. Ugye azt is tudjuk, hogy a kínai határon rengeteg orosz katonállomásozik, mert azért azt sem szabad magára hagyni. Nem lesz tartó szerintem az a hatása, ami az ukrán frontvonalon kifejtett nyomás csökkenését eredményezte.
Itt szerintem kompetenciabeli problémák vannak első körben. Tehát amiről korábban is beszéltem, hogy ugyan megtehetik azt az oroszok, hogy vagy egy csomó sorkatonával, meg a Rosgvárdia tagjaival megpróbálják megfogni az ukránokat, de azzal nagyon-nagyon komoly veszteségeket fognak szenvedni, és ezeket a veszteségeket nem biztos, hogy elbírja a propaganda. Tehát gondoljunk abba bele, hogy mekkora balhé volt belőle, amikor az orosz mozgósítást követő hetekben kipattant, hogy sorozott katonákat vittek Ukrajnába. És akkor azokat a katonákat vissza is vitték Oroszországba. Hogyha arról van szó, hogy az oroszok milyen csapatokkal tudják esetleg megfogni fájdalommentesen az ukrán betörést, ahhoz mindenféleképpen Kelet-Ukrajnából kell nekik csapatokat átvinni. A legnagyobb valószínűség szerint nem Donetskből fogják, mert ugye a donetszki offenzíva fenntartás az nagyjából a második prioritása az oroszok listáján, az első ugye nyilván a kurszki betörésnek a felszámolása, sokkal valószínűbb, hogy Zaporizsjából, meg ugye Herszon déli részéről fognak elvinni most csapatokat, ahol jelenleg csendes a front.
Csak ugye ott is arról voltak hírek, hogy Zaporizsjében is támadásra készülnek. És még egy dolog, ami nekem folyamatosan bennem van, hogy ugye volt a Kursk nevezetű tengeralattjárás, amikor kérdezted, hogy Putyin hogyan reagált erre. Ugye ez közvetlen azután volt a Kursk elsüllyedése, és talán jelképes is, hogy Kursknál vannak most az ukránok, hogy ez volt Putyin első válság, és nagyon rosszul kezelte. Tehát napokig nem szólalt meg, ahogy most sem. Tehát Putyinra mindig jellemző volt az, hogy amikor nagy baj volt, akkor nem szólalt meg. És
Sztálini példa.
Igen, pontosan, aki szintén három napig ivott, és majd utána megemlítette, hogy a by the way, itt vannak a németek. Nem csak a hadsereg nem tanul abból, hogy hogyan kezelje az erősítések elküldését, hanem Putyin sem tanul abból, hogy ezeket a válságot hogyan kezelje.
Ugye Ukrajna a háború elmúlt most már bő 2,5 évében azért elég masszív támogatásokat kapott, mind az Egyesült Államoktól, mind az Európai Uniótól. Hogyan reagált most erre akár az Unió, akár az USA?
Óvatosan. Tehát amit az amerikaiak eddig mondanak a témában, az tulajdonképpen az, hogy figyelemmel kísérik a műveleteket, és tartják a kapcsolatot az ukránokkal. Nagyjából ennyi. Tehát folyamatosan kapja a kérdéseket a John Kirby, ugye a Fehérház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója ezzel kapcsolatban az amerikai újságíróktól, és nem nagyon reagál rájuk.
Tegnap Biden sem reagált, sőt annyit mondott, hogy ez pusztán egy komoly dilemma Vladimir Putyinnak.
Persze, igen, tehát arról van szó, hogy ez szerintem azt jelenti, hogy ezt leegyeztették az amerikaiakkal, mert amikor az amerikaiaknak bajuk van az ukránok adott reakcióival, akkor annak hangot adnak. Az kikerül a sajtóba. Itt nincs erről szó.
Hát meg azért két szenátor járt a napokban Kijevben, és mint ők maguk személyes véleményét tolmácsolva támogatták ezt. Tehát én is úgy érzem, hogy inkább támogatja a nyugat ezt, annak ellenére, hogy ez mindig egy dilemma volt, hogy mennyire használhatják Oroszország területe ellen a nyugati fegyvereket, és itt azért Marder német csapatszállítók, HIMARS amerikai rakéták bőven megjelentek, és ennek ellenére úgy érzem, hogy tényleg a nyugat támogatja, de ha már itt tartunk, akkor azt szerintem nagyon fontos, hogy Vlagyimir Putyin az elmúlt három évben kb. 20 vörös vonalat húzott meg, tehát hogyha támogatja a nyugat Ukrajnát, ha egy szál katonát odaküld, ha fegyvert odaküld, a legutóbbi vörös vonal az volt, hogyha Ukrajna megtámadja Oroszország területét, ráadásul, hogyha Ukrajna nyugati fegyverekkel támadja meg Oroszország területét, akkor húha mi lesz, és mi lett? Semmi nem lett. Tehát szerintem megint kiderült nagyjából, hogy messze ellen a király, és hogy Putyin sem tud ezzel a helyzettel igazán mit kezdeni.
Hát ami meg az európai vezetőket illeti, ők sem nagyon közlékenyek ezzel a kapcsolatban, ők is figyelik a helyzetet. A Donald Tusknak volt egy közleménye még tegnap, ő az ukrán önvédelmi akcióként hivatkozott erre a kurszki betörésre.
Még egy kérdést így a végére engedjetek meg. Mit gondoltak arról, hogy az Egyesült Államoknak a figyelme most mennyire oszlik meg, akár a választási kampány miatt, akár az izraeli helyzet miatt, mennyire van most arra kapacitásuk, hogy Ukrajnát támogassák, Ukrajnát figyeljék a következő időszakban?
Hát én erre történelmi példákat tudok felhozni, az Amerikai Egyesült Államoknak arra is volt kapacitás, hogy egyszerre harcoljon a harmadik birodalom és a japánok ellen.
Nem, én is úgy érzem, hogy ez biztos, hogy von el figyelmet a választási kampány, de azért ezek alapvetően folyóügyek. Nem látszik az, hogy Ukrajnára az amerikai vezető politikusok részről kisebb figyelem fordulna. Amikor elkezdődött a gázai háború, akkor voltak olyan hetek, amikor nagyon úgy tűnt egyébként szerintem, hogy Ukrajna nem csak a sajtó első oldáról került le, hanem a figyelemből is került, de szerintem ez most már, tehát valamilyen szinten ez a gázai háború is egy olyan, amire hozzászokott a világ, tehát én nem tartok attól, hogy komolyan csökkenne most a figyelem Ukrajna irányába.
András, Balázs, nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, ugyanúgy, ahogy a hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. A Fülke legkésőbb 2 hét múlva folytatódik, így hogyha nem szeretnétek lemaradni róla, kapcsoljátok be az értesítéseket kedvenc podcast területeteken. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Viszont hallásra!